Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Varga Gábor Vilmos előadó művésszel, énekessel, Borsovszky Tibor beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk Varga Gábor Vilmos előadó művész, énekes, akit köszöntök itt a stúdióban, szervusz, Isten hozott! Kedves Gábor, minden vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet belépőként. Kérlek, mondjál egyet a hallgatóink számára, légy kedves.
Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez egy krisztusi mondat volt, és én úgy gondolom, hogy ebben a millióban ma, amikor hát veszélyeztetve vagyunk mi keresztények a világban, ez mindig aktuális gondolatmenet.
Köszönöm szépen. Egy rövid történetet, hogyha mondanál, amelyben elmondanád az életed folyamán, hogy hol érintett meg a hit ereje téged, vagy az Istennek a segítsége?
Hát tulajdonképpen az egész családom katolikus család. Édesanyám az irgalmasoknál nevelkedett, majd később egy kórházba dolgozott. Állandóan a karitáció és a egyházi élet, a családi élet és a családon belül pedig a terelgetés, a nevelés, a vallásos hitre, a katolikus hitre való nevelés volt a mozgásának, az életének a központjába helyezve, és ez a hit adott neki sok mindenhez erőt, ugye öten vagyunk testvérek, és azért öt gyereket föl kellett nevelni. Egy kereső mellett, egy olyan időben, amikor a Rákosinak a kommunizmusa működött aktívan Magyarországon, mint tudjuk, ez nagyon negatív időszak volt, és nehéz időszak volt. Ha mondhatom tovább, akkor azt is el kell mondjam, hogy édesapám is hithű katolikus, neveltetésbe részesült. Nagyapa, tehát apai nagyapám egy zalatárnoki születésű magyar ember volt, aki iszonyatos nagy keménységgel teremtette meg mindazt, amit a családnak kellett. Kétszer volt Amerikában, harmadszor is kiment volna, mindig hazajött és hazahozta a pénzt, amit keresett. Pomázon, a nagy harangnak az öntésében működött közele. Egy nagyon elkötelezett, vallásos római katolikus ember volt. Ebből adódóan édesapám még is, akik hárman volt a testvérek, úgyhogy a mi családunk, anya, apa és a család római katolikus neveltetésben részesült. Jó magam, ha mondhatom, kis gyerekkorom óta ministráns voltam Pomázon, soha nem felejtem, hogy talán 5 éves lehettem, vagy 4,5 éves, ilyen kispiros volt a szentélyben, amikor bejöttünk, és ugye kezdődött a szentmise, akkor mindig a kispiros, hosszú kispirosba jövő fiatal gyerekek jöttek elől, csengettek, vették körbe az oltárt, és a nagyobbak azok már másik színben voltak, fehér reverendaszerű karingben és alsó részben, és ez az állapotom ugye tovább folytatódott, és ezt amikor nagyobbacska fiú voltam, akkor már előléptem ebben a rangsorba, ugye akkor már nem a kispirosba mentem, és nem húztam a csengőt, hanem középen, majd később pedig közvetlenül a misét mondó tiszteletes urpap mellett állva, ugye a főminiszter lehettem. Több ministráns versenyt nyertem meg Pomázon. Soha nem felejtem el egy sztorit azért elmondani. Gál Ferenc egy fantasztikus megérintettséggel rendelkező fiatal lelkész jött a faluba. Akkor még falu volt Pomáz, most már majdnem 26 éve város. És nagyon szerette a fiatalokat, és nagyon sokat tett a mi neveltetésünk érdekében. Nagyon nagy fotós volt, és ő Morról jött. Mor az egy sváb település volt, hát sváb magyar, tehát sok magyar, sok sváb volt még a kitelepítés után is. Nagyon szerették őt, nagyon nehezen engedték el, de ugye a püspöki intézkedés következtében Pomázra került káplánnak. Nagy fotós volt, és őtőle tanultam meg fotózni, és egyébként egy ilyen agilis, civilben is egy ilyen vagány, 30-valahány éves ember volt. Közben a poklóba elmentünk volna. Érted, hát ezt csak képletesen mondom, így szokták mondani. Nagyon szerettük, és mindenhova mentünk utána. 56-ban, amikor a forradalom vége felé közeledett, én nem tudtam elmenni a minisztráns versenynek az eredmény hirdetésére, mert beteg voltam 3 vagy 4 napig. Majd elmentem, és közben hallottam, hogy ugye az 1., 2., 3. és a többiek is gyönyörű pulóvert, meg egyéb ruhaneműt, ajándékot kaptak, ugye a Vöröskereszt jó voltából is, amely ugye parókián keresztül is szétosztásra került. És akkor olyan bánatos voltam, és kérdezi a Szent Mise után a Gál Ferenc káplán úr, hogy Gáborkám, mi a bajod, mi a gondod? És akkor már nem, hogy elsírtam magam, hogy hát hallom, hogy a Jóska is ezt kapott meg, és én nem is tudom, hogy hanyadik voltam, na gyere velem, mondta ő. Levitt a parókiára, egy kis időre megállította a folyoson, bement a szobájába, majd később kijött, és egy csomagot adott a kezembe, azt mondja, egyébként első voltál a minisztráns versenyben, ez kis lett hirdetve. Elfelejtettem mondani neked, de még a templom ajtóra is ki volt téve, meg a sekrestében. És ezt még fogad szeretettel. Később derült ki, hogy kicsit elszámolta magát, több pulóvert, vagy hasonló jellegű pulóvert adott oda a fiataloknak, mint amennyi volt, saját magáit vette le, és adta oda nekem.
Ez egy szép történet, de egy pillanatra térjünk vissza 1956-tól. Úgy tudom, hogy a bátyád részt vett a harcokba. Röviden el tudnád nekünk mondani a hallgatói családnak, hogy mi történt akkor, és mennyiben érintett ez meg téged?
Tulajdonképpen bátyám ipari tanuló volt, és Pestre járt iskolába, ugye Pomász-Pest között 20 kilométer volt a távolság, és ugye minden nap be kellett menni, vagy gyakorlatra, vagy üzembe, vagy az iskolába. Villanyszerelőnek tanult, nem kívánt abban a helyzetben tovább tanulni, és jött az 56. október 23, nem jött haza este. Mi délután valami litánia-szerű Isten tiszteleten vettünk részt, majd azt követően, mikor hazaértem, akkor anyu egyre idegesebb lett, mert ugye hallottuk már akkor, hogy mi van Budapesten, és ideges lett, este sem jött, reggel sem. Reggel hallottuk a lövéseket a Kossuth rádióba, időnként a skipper beszólt, hogy itt-ott, amott fegyveresen megtámadták a rádiót is, meg más helyeket. Mindenki térjen haza, nyugalom legyen, kormány a helyén van, és ugye azokat a mondatokat kellett akkor bemondani a rádió bemondójának, amit akkor a rádió vezetése sugalt. Majd pár órán belül a rádiót elfoglalták a felkelők, de kiderült a későbbek során, miután 2-3 napig nem jött haza a bátyám, hogy ő bizony bekerült a forradalomba, mégpedig a fegyveres harcba is olyan formában, hogy először a BEM-téren tüntetett együtt az egyetemistákkal, dolgozókkal, majd a kibővült tüntetői tömeg, miközben áthaladt a hídon, és jött be a városba, bizonyos szétcsoportosításban volt, aki a Dozsa György útra ment Sztálin szobrot döntögetni, volt, aki a Népszava székházhoz ment, volt, aki a rádióhoz ment, ő a rádióhoz haladó csoport tagjaként került oda, és mind ahogy elmondta nekem annak idején, elmondta, hogy egy szűk utcában voltak, és kérték azt, hogy a követelést a rádió mondja be. A rádiónak a vezetői taktikáztak, mert igazándiból nem adták be a rádióba, mire követelték, hogy a lakók tegyék ki a rádiót az ablakba, és így tudták paralel ellenőrizni, hogy megjelenhet ez a felszólítás, illetve a követeléseknek a felsorolása, és eközben ezután este 9-10-11 óra 12-kor kezdődött el igazán a harc, mint mesélte, rendőrök jöttek, katonák jöttek, de magában a felvonulók között is, ugye a tüntető tömegben is rengeteg egyenruhás ember volt, békés céllal, önfeledten, még kommunisták is voltak, akik önmagukat még ott a soroba kommunistának mondták, de csalódott kommunisták.
Az idő rövidsége miatt egy picit ugorjunk a dologban, úgy tudom, hogy őt elítélték, és 7 év után szabadult, tehát 1963-ban.
Igen.
De visszatérve rád, a karrieredre, úgy tudom, hogy Újpesten dolgoztál a kínaimban, és hogy jöttél kapcsolatban az énekléssel?
Tulajdonképpen jó kérdés, mert szinte azt lehet mondani, hogy picit kis kölyökkorom óta énekelek, és foglalkozom zenével. Édesapám tehetséges fiatalember volt, és a pomázi legény egyletnek ennek a színházi köre volt a háború előtt, ugye sokat szidott Horthy rendszerben. Olyan szép hanggal rendelkezett, hogy egy János Vitéz Kukoricó Jancsi színdarab átdolgozása következtében a helyi kastélynak a grófja is részt vett, mint támogatója ennek a kulturális tevékenységnek, és nagy tapssal fogadták a édesapámnak a szereplését is külön, hiszen ő volt a Kukoricó Jancsi, tehát főszerepet kapott, és a nagymama elmesélés és édesanyám elmesélése útján tudta meg, hogy másnap reggel nagymama éppen kenyeret dagasztott, ugye, mint egy falusi hölgy volt, ugye lisztesen, meg vizesen, mikor ugatott a kutyus, majd megjelent egy különös régi autó, és a gróf úrnak az inasa jött egy névjegykártyával, amiben elsősorban gratulált a nagymamának, másodszorban kérte, hogy az édesapámat, aki akkor még legényke volt, vigye föl a kastélyba, mert beszélni szeretne vele, és szeretné, hogyha tovább tanulna az ének területén, és persze nagymama szabódott, hogy egy egyszerű ember ez pénzbe kerül, hát hogy is tudná ő ezt anyagilag állni, erre fog majd a gróf úr választ adni. Bekövetkezett ez a látogatás, nagymama elment édesapámmal, és akkor eldőlt, hogy a székes fővárosi, tehát budapesti felső zenedének egy igazgató helyettesének mutatta be a gróf úr édesapámat, és ahogy eljöttek, már közölte is a nagymamával, hogy apu föl van véve ének területre. Az édesapámnak így kezdődött a ének útja, majd ezt követően ő tenorista lett, Olaszországba utazott, és ott képeztette magát. Egészen egy olyan időszakig, amikor gazdasági válság miatt meg kellett szakítania, nagyon nehezen lehetett tanulni, nagyon nehezen lehetett állást találni, és ő protekcióval került be az akkori Beszkártba, és persze kiemelten dolgoztatták, azzal a feltétellel, hogy az Európa szerte ismert budai dalárdának lesz a tagja, és szól is stája, úgyhogy apu akkor visszakerült Magyarországra, és itt folytatta.
És akkor te tulajdonképpen az ő hatására kezdtél énekelni? Tehát ez volt a...
Talán a hatására, talán bennem volt, bennem van most is. Soha nem felejtem, pici gyerek voltam, öten vagyunk testvérek, és a cipőket pucoltam valahol, a konyha közepén ilyen nagy konyhánk volt, és ugye dudoltam, énekeltem, és apu mindig mondta anyának, hogy de Manci, el kell vinni a gyereket a Greiner Margithoz, a Szegedi Operaháznak volt a énektanárnő, és korepetitora, de valahogy kikerültem ezt a dolgot. Ugye jött az általános iskolai tanulmány, ahol énekeltem az osztályba, énekeltem az általános iskolai énekkarba, ahogy felnőttem és minisztráltam, ugye egyházi kórusba Pomázdon, Tegzes György, nagyon híres karmester volt korábban, ő félre volt állítva, mert tanfelügyelőként nem mindenben felelt meg a Rákos István vezetésnek.
Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye ifjúsági táborokban is énekelt, úgy tudom, ott valamilyen ki mit tudott nyertél. A másik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy 69-ben bekerültél valamilyen úton-módon a Táncdal Fesztivál környékére. Pár mondatban, hogyha volnál kedves.
Igen, mint mondtam, egyházi kórusban is énekeltünk, sőt, Vatikánban is megjelent az egyik felvételünk, egy passiómű. Amikor aztán később felnőttem, ugye, és gyógyszervegyész lettem, a kínaimban dolgoztam, Balatonszemesi táborban megnyertem egy ki mit tudott. Nem számítottam erre, Táncdalban, Csak egy tánc volt című táncdalt énekeltem, és ezt követően, amikor a tábor végeztével a zenész, aki mindig velünk volt, és minden este játszott, fölhívott telefonon a kínaimban, hogy azonnal döntésre kerüljek, hogy akarok-e, szeretnék-e rádióstúdióba, OSK stúdióba menni. Természetesen, hogy a fenében, persze, hogy akartam, szerettem volna. Úgyhogy nagyon gyorsan, valamint 4 nappal ezt követően mentem be, és rögtön felvettek, úgyhogy...
Kedves hallgatóink, Varga Gábor Vilmos a mai napig énekel, megtalálható a YouTube-on, hogyha valaki keresi, meg is fogja találni. Annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy milyen stílusokat szoktál énekelni, milyen együttesek szoktak téged kísérni?
Hát annak idején énekeltem az Express zenekarral, ami ismert, közismert zenekar volt, a Noklával, Sámsonnal, ZG-vel, Anonymous-szal, de természetesen táncdalt. Nem a kornak a keményebb zenéjét, a bittet, a rock'n'rollt, vagy egyet, bár rock'n'rollt is énekeltem, de zömmel ilyen hallgatós, lírai, nagy hangot igénylő számokat énekeltem, és ez volt az én stílus. A mai napig is tulajdonképpen retrót énekelek, a retro műfajban ugye 50-es, 60-as, 70-es éveknek a slágerei mennek. Klasszik beat band együttesnek voltam egy időben 8-9 évig a segítője, barátai és menedzsere. Ővelük is énekeltem, de közben meghívnak mai napig is vidékre, városokba, Vácra, Egerbe, Szegedre, most Szegedre fogok majd nem sokára menni, indul egy klub, kérik a segítségemet, vagy egy ilyen sokszínűséget mutató klubban a zenei életében segítsek. Szerkesztő, műsorvezető vagyok, két klubom van, az egyik az Ötös utca 23-ban klasszikkal együtt, illetve hát ez egy Helvécia névre hallgató, kultúrkocsmának mondjuk mi, mert történelem jelenik meg a termekben, régi technikai kiállítás van, és természetesen a zene. Operettől kezdve, musicaltől kezdve, a magyar nótáig, a cigány zenéig is nagyon kis részben, de becsomagolva az is a nosztalgia zenéig.
Kik szoktak fellépni ebben a klubban, és tulajdonképpen milyen időközönként van klubnapotok?
Minden vasárnap énekelünk, minden vasárnap, most tegnap is ott voltam, bár szigorított rendben, mert kevesebb létszámban, nagyobb távolságra egymástól, ugye felvértezve különböző anyagokkal, ugye a vírus ellen, és ez a Ötvös utca 23-ban van, valamikor a Puskás öcsének volt a klubja, kocsmája, kultúrkocsmának hívjuk. Teleki téren van egy otthonétterem, ami most ott a Teleki Nosztalgia klubot vezettem, most eladás alatt van, de meghívásos alapon sok helyre jutok.
Természetesen gondolom ezekben a klubokban te magad is fellépsz, tehát te magad
természetesen
is
kérdezted az előbb, hogy kik énekelnek, énekelt Por Péter, Aracki Laci, Horváth Gyöngyi, aki mai napig is fantasztikus sikereket alkott, akkor Péter Éva, 60-as években ismert tánzzal énekes volt, balesetet szenvedett, most időskorban megint énekel, hát nagyon sok ismert is, meg félig ismert, meg a maga körében sikeres énekes szerepelne.
Én azt gondolom, hogy Gábor nagyon univerzális ember, és volna egy kérdésem. Vállalnál-e jótékonysági fellépést? Ezt azért kérdezem, mert szoktunk csinálni jótékonysági fellépéseket.
Természetesen szívesen, és nagyon sok karitatív eseményen vettem részt, és természetesen pénzt nem fogadtunk el, mert van olyan karitatív esemény is, amikor elfogad az énekes, hogy a közreműködő pénz esetleg kevesebbet, de ez belső kényszernek érzem, lelki kényszernek, hogy főleg olyan jellegű műsorban, ahol vagy beteget támogatunk, vagy intézményt támogatunk, hogy mindig ingyen megyünk el.
Kedves hallgatóink, sajnos ez a vírus helyzet nagyon megnehezíti a zenészek és az énekesek életét, viszont azért meg szeretném tőled kérdezni, hogy a vírus helyzet utánra milyen terveid vannak?
Szeretnék továbbra is énekelni, de köszönöm a kérdést, mert volt egy másik kérdés, amire nem válaszoltam. 1968-ban, ugye már mint stúdiótag, ugye megkaptam a működési előadó művészi engedélyemet, Tánza Fesztivál előzetes keretbe kerültem, de jött a szerelem, házasság, stb. Félreálltam, nem ezt választottam a hivatásnak, hanem mellette állandóan a Vasas művészegyüttes énekeseként 33 évig énekeltem, szinte a félvilágot beénekeltem, a híres, legendás Vas Lajossal, és ez is rám nyomta a bélyegét, tehát a mai napig, ami zene, az nekem műfajom, és ahol meg lehet fordulni, ott én megyek, intézkedek, moderátor vagyok, konferálok, szerkesztem a műsort, felépítem a műsort, és természetesen énekelek.
Kedves hallgatóink! Mai beszélgető partnerem Varga Gábor Vilmos énekes előadó művész volt. Gábor nagyon aktív a mai napig, de úgy érzem, hogy hitéből és hazaszeretetéből sok erőt tud meríteni, hogy a holnapot is szebbé tudja tenni számunkra munkájával. Ezért kívánok neki jó egészséget és erős hitet Isten áldásával.
Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon meg téged is, benneteket is, és a Mária Rádió stábját, hallgatóságát.
Varga Gábor Vilmos előadó művésszel, énekessel, Borsovszky Tibor beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Pete Polgár Máté vagyok, Szombathely Szent Király plébánosa. Ebben a hónapban is megszólítjuk kedves hallgatóinkat adománykérő vonalunkon keresztül. Kérjük, támogassák a Mária Rádió felelősségteljes hivatását, küldetését, szolgálatát. Úrunk Jézus Krisztus mondotta, az apostolok cselekedetei könyv jegyezte fel ezen szavait, jobb adni, mint kapni. És ebben a hónapban különösen is fontos, hogy gondoljunk a minőségi időre. Jobb adni minőségi időt, figyelmet, kedvességet, mint kapni. Ezt a hivatást tölti be a Mária Rádió a lélek hangján szólva az egész világhoz, az emberhez. Emlékeztet minket a legfontosabbra, a lélek üdvösségére. Ezt a jó hírt, ezt az örömüzenetet adja át rádiónk is. Kérjük, hogy imáikkal, adományaikkal támogassák a Mária Rádió szolgálatát, hogy minél több emberhez eljuthasson a lélek hangja a rohanó világban, a vírus és a külvilág okozta nehézségekben. Tudjunk megállni, időt fordítani lelkünkre, időt fordítani egymásra. A rádió erre emlékeztet minket. Kérjük, támogassák ezt a szolgálatot. Köszönjük szépen a figyelmüket és a támogatásukat.